mindenható Isten áldása legyen mindazokon, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztusunkat. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva énekeljük el a 168. dicséretünk első verszakát. Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr! Foglaljunk helyet, és a második és harmadik versszakot énekeljük el. Gondolsz ránk, híven oltalmaz kezed. Hallgassuk meg Isten igéjét úgy, ahogy szól hozzánk a Jelenések könyvén keresztül.
A Jelenések könyve 21. fejezetének első 8 verséből így szól hozzánk Isten igéje. És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. És a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből, az Istentől, felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trón felől. Íme, Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni. Ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük. És letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónon ülő ezt mondta, íme újjáteremtek mindent. És így szólt, írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak. És ezt mondta nekem, megtörtént. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az életvizének forrásából ingyen. Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz. De a gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosaknak, a gyilkosoknak és paráznáknak, a varázslóknak és bálványimádóknak, és minden hazugnak, a tűzzel és kénnel égő tóban lesz a helye. Ez a második halál.
Gyertek, imádkozzunk helyünkről felállva. Istenünk, köszönjük, hogy neked minden szavad, igazság és biztatás, szeretet, irgalom, de ítélet is egyben. De köszönjük azt is, hogy te zsinór mértéknek adtad a Szentírást, és ha ahhoz mérjük az életünket, nem fogjuk elszabni azt. Köszönjük azt is, hogy ma reggelre is elkészítetted számunkra azt az üzenetet, amire szükségünk van. Segíts, hogy ne akarjunk válogatni abban, hogy ami kedves nekünk, azt komolyan veszük, ami megítél minket, azt elhárítjuk, azt meg se akarjuk hallani. Kérünk arra, hogy a szívünkhöz szólj, hogy a cselekedeteink utána tudjanak változni majd. A szívünkhöz szólj, hogy a szavaink utána mások legyenek. A szívünkhöz szólj, hogy az indulataink egészen más gyökérből fakadjanak. Kérünk, hogy az Isten tisztelet alatt szólongass minket, olyan nagy szükségünk van a te bátorításodra, tanácsodra, vezetésedre. És köszönjük azt is, hogy a szívünk megtelhet örömmel és békességgel a te igét hallgatása nyomán. Így áld meg, kérünk, ezt a mostani alkalmat. Könyörgünk, Urunk, a kárpátaljai testvéreinkért. Irgalmazz a fiatal és idősebb férfiaknak, hogy el ne vigyék őket erőszakkal. Rejtsd el őket, kérünk, a kényszersorozás elől. Könyörülj meg a más elszakított részeken élő magyarságon, hogy megmaradjanak ott, ahol születtek. És így kérünk arra is, Istenünk, hogy add a te áldásodat a közöttük szolgálók életére. Így legyél velünk most, Jézusért, a te fiadért kérünk. Amen. Isten igéjét az apostolok cselekedeteiből olvasom, a 11. fejezet 19. versétől eképpen. Azok, akik István miatt támadt üldözés következtében szétszóródtak, eljutottak Föníciáig, Ciprusig és Antiókiáig. De senki másnak nem hirdették az igét, csak a zsidóknak. Volt azonban közöttük néhány ciprusi és cirénei, akik férfi, amikor ők eljutottak Antiókiába, a görögökhöz is szóltak és hirdették Jézust. És az Úr keze velük volt, úgyhogy sokan hittek és tértek meg Istenhez. Ennek a híre eljutott jeruzsálemi gyülekezethez, ezért kiküldték Barnabást Antiókiába. Amikor megérkezett és látta az Isten kegyelmét, megörült és bátorította mindnyájukat, hogy szívük szándéka szerint maradjanak meg az Úrban. Mivel derék ember volt, telve Szentlélekkel és hittel. Igen nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz. Barnabás aztán elment Tarzuszba, hogy felkeresse Sault. Amikor megtalálta, magával vitte Antiókiába. Így történt, hogy egy teljes esztendőt töltöttek együtt a gyülekezetben, és igen nagy sokaságot tanítottak. A tanítványokat pedig Antiókiában nevezték először keresztényeknek. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, ha lenne olyan egyházi sajtóorgánum, amelyik nagy befolyással bír ebben a világban, de ilyen nincsen egyébként, és nem is olyan nagy baj, az biztos, hogy ott akkor világgá kürtölte volna, hogy egy új keresztény közösség alakult Antiókiában. Nem írták ezt meg tehát sehol, de mégis eljutott az új gyülekezetnek a híre egészen Jeruzsálemig, a jeruzsálemi gyülekezet tagjaihoz, a vénekig, és ők úgy döntöttek, hogy nehogy később baj legyen, valakit ki kellene küldeni Antiókiába, az új közösséghez, hogy megnézze, vagy inkább segítse őket abban, hogy nehogy valami tévtanítás megzavarja őket, vagy elvigye őket a helyes úttól. Antiókia metropolis volt, ezt a kifejezést már akkor használták a legnagyobb több százezres városokra, már akkor is voltak ilyenek. Róma, az afrikai Alexandria és a szíriai Antiókia, ez volt a sor, és ez az elnevezés, hogy metropolis, egészen a mai korig megmaradt, és mi is használjuk. A Jeruzsálem és az Antiókia a két legnagyobb keresztény közösség között, tehát semmilyen kezdeti kapcsolat, összefüggés nem volt, egyik nem volt a másik fölé rendelve, mindegyik élte a maga életét, sok ember jutott hitre, sokan megkeresztelkedtek, sokan rabszolgákból keresztényekké lettek, mások felszámolták a rabszolgatartást, felszabadították a rabszolgáikat, tehát egészen megváltozott a városnak legalábbis egy része. A jeruzsálemi ősgyülekezet vezetői tehát felelősséget éreztek egyszerűen szeretetből az újonnan hitre jutott szír testvérek iránt. Ekkor is voltak már missziói utak, és ennek nyomán támadtak Kis-Ázsiában és a világ más részein is keresztény közösséget. Itt azonban nem ez történt. Furcsa módon térített meg Isten magához embereket. Kicsit olyan ez, mint amikor egy háborúban bedobnak valahova egy tűzbe egy kézigránátot, és a zsarátnokok széjjel repülnek. Azt olvassuk, hogy az István vértani halála után üldözések támadtak. Hát ezt senki nem szokta szeretni, ha bármiért üldözik. A hitükért üldözték az első keresztényeket, és furcsa módon ezt a negatív dolgot Isten teljesen pozitív dologra használja föl. Pozitív következménye lett. Szétrebben az első keresztény közösség, és ahova jutott egy hívő ember, és jutott Ciprusra, Antiókiába, Cirénébe, Szanaszét, ahova jutott egy hívő keresztény, az elkezdte mondani azt, hogy kicsoda Jézus. És az is szolgálatok nyomán gyülekezetek támadtak. Isten szent lelke elkezdett munkálkodni, és ahol ez megtörténik, látszólag egy nem túl kellemes dolog következtében, az üldöztetés sose volt az, de ott mégis új élet, nem halál, hanem új élet támadt, és új gyülekezetek, közösségek jöttek létre. Beszéltek a Messiás Jézusról elsősorban az ott lakó zsidóknak, de aztán nem zsidó származásúak is csatlakoztak az új közösségekhez. Mi történik tehát itt? Semmilyen egyházi hierarchia nincs. Barnabás nem is volt apostol. Őt küldik ki, hogy segítsen azoknak, akik olyannan hitre jutottak. Nem maga Péter vagy valamelyik más apostol megy, hanem Barnabást küldik ki, aki egyébként származásilag közel állt az Antiókia beliekhez is, nézze meg azt, hogy mi is történik itt valójában. Újra mondom, nem ellenőrzés volt, hanem segítség. Érdekes, amit megtudunk először is róla, hogy úgy indul az ő szolgálata, hogy hitre jut, és aztán eladja azt a földbirtokot, amia van. Ez ma több millió forintot jelentene az ottan és akkori viszonyok között. Görögország, Ciprus területén ma is nagyon drága a termőföld. A világ egyik legdrágább helye, ahol termőföldet lehet venni, ha egyáltalán lehet, de legtöbbször el sem szokták adni. Ő eladja a földjét, és elviszi az apostolokhoz, leteszi, és azt mondja, hogy fordítsátok arra, amire kell. Nem beszélt senki neki a hívő ember pénzügyeiről, és nem is erről szól ez a rész. Ő maga értette meg. Neki ez volt ott akkor az útja, a döntése nézve. Másnak más az útja. Azt azonban látom, hogy akik hitre jutnak, az első szeretet, szerelem hevében sokkal önzetlenebbül állnak, most nem csak a pénzügyekhez. A segítség kérdésében, a gyülekezet az a hozzáállás kérdésében friss bennük a hála az Isten kegyelmért. Vannak, akik meg megszokták már azt, hogy kegyelemből élnek, és ezért aztán nem olyan lelkesek sokszor. Barnabás még lelkes volt. Aztán, amit megtudunk még róla, hogy a világi dolgokkal kapcsolatban is teljes szabadsága volt. Szerette és becsülte azokat, akikhez küldte őt Isten, és nem ítélkezett felettük, elfogadta őket olyanoknak, amilyenek, és majd az Isten kegyelme segít abban, hogy világosabban lássanak. A 24. versből az is kiderül, hogy nem csak Isten lelke volt benne, hanem a lélek által jó ember is volt az Isten mércéje szerint. Felkarolta, és újra vigasztalta és gyámolította a lelkileg elesetteket. József volt az eredeti neve egyébként, és egyszer csak megváltoztatják a keresztény testvérek Barnabásra. Barnabás azt jelenti, hogy vigasztalás fia. kapott egy olyan új nevet, ami jellemző volt arra, ahogyan ő élt, és ahogyan szolgálta, szeretett Jézusát. Mikor még mindenki félt az egykori keresztény üldöző Saultól, és Saul hiába mondta, hogy ő Krisztus tanítványa lett, nem hitték el neki a legtöbben, akkor Barnabás elmegy hozzá, maga mellé veszi, tanítja, és semmilyen félelem és előítélet nem volt benne. Egészen fantasztikus ember lehetett Barnabás. Kiderül róla, hogy amit mondott, ahogy szolgált, az mindig Istenre mutatott, és mivel olyanok voltak a szolgálatai, ezért a szolgálata nyomán elindultak emberek. Lehet, hogy ismételte önmagát. Vagy voltak dolgok, amiket többször elmondott. Az is lehet, hogy voltak a gyülekezetben olyanok, akik összenéztek és azt mondták, hogy jó, most jön azt tudod a második B mondat, amit mindig el szokott mondani. Csak egy valamit ne felejtsünk el. Az Isten szava olyan, mint a cölöp. Az Isten szavát Isten leveri, mint cölöpöket, és később azokon lehet járni. Ez világos tanítás a Bibliának. És időnként még egyet ütni kell a cölöpre, hogy biztosan a helyére menjen. Akik végeznek bármilyen fizikai munkát, építkeznek, fával dolgoznak, azok pontosan tudják ezt, hogy van, amikor egy ütés nem elég. Újra oda kell ütni, még egyet, vagy itt néztem az építkezésen, amikor jött ide egy hatalmas gép, 6 méter hosszú, másfél méter széles acéllemezeket ütöttek le egy brutális légkalapáccsal, hogy bizonyos földmozgásokat megakadályozzanak. Ott se volt elég együttés. Addig dolgozott a gép, amíg azt a acéllemezt be nem verte egészen addig a szintig, ameddig kellett. Úgyhogy időnként azért ismétel az Isten. Még azért hangzik el hasonló, vagy akár ugyanaz többször is a szószéken, hogy Isten leverje a cölöpöket, az alapokat, hogy a szív mélyén ott maradjon akkor is, mert nem tudjuk, hogy milyen idők jönnek. És ezen lehet járni, amit az Isten lever a szívünkben, amit beletesz a szívünkbe. Azt onnan kivenni nem lehet. Ezért teszi az Isten. Még ha néha unalmas is meg, legyintenek is, ó, ezt már százszor hallottuk, ami nem igaz, mert százszor nem szokott elhangozni. Barnabás lélekmentő volt, és lélekmentő keresztényként hűségesen végezte a szolgálatát. A nagy pogány városból meg sokan csatlakoztak ehhez a közösséghez, és kezdték ízlelgetni, hogy milyen is kereszténynek lenni. Vagyis Barnabás útmutató volt az akkori világ számára. Most minket, velünk ugyanezt akarja az Isten, minket is útmutatóként akar beletenni ebbe a világba. Hogy mutassuk az utat, a helyeset, mert annyiféle van. Múlt héten nagyon sok beszélgetésem volt, és általában ez jött át, hogy de miért pont ez az út? Hát annyiféle van, annyi módon lehet, annyi mindent ajánlanak, sokszor még akciós áron is. Meg azt mondják, hogy ez az egyetlen igazság. De nem Barnabás térített, ma sem a keresztények térítenek, hanem az Isten szólít meg embereket, és Isten igéje, az ő lelke az, aki, nem ami, aki, mert személye Szentlélek, aki elvégzi a megtérítés munkáját. Régen úgy hívták a rabszolgákat, akik gyerekeket kísértek iskolába, hogy pedagógos, mai nevén pedagógus, hát még most is van benne valami, csak már nem kötöttek egy-egy családhoz, de ők kísérték a rabszolgatartó gyerekeit az iskolába. És ezt a kifejezést, hogy pedagógos, kísérő, ezt használja erre is a Szentírás, hogy akik valakit Krisztushoz vezetnek, azok olyanok, mint a jó pedagógusok, akik jól adják tovább át, amit tudni kell annak, akinek mondják. A jó pedagógus, annak a keze alatt levő gyerekek, pedagógus keze alatt lévő gyerekek, azok fejlődnek, tovább lépnek. Én mindig megdöbbenek azon, hogy beül egy pici gyerek az óvodából, jó esetben nem tanították meg olvasni, mert ez inkább rossz, mint jó, beül, és ott van valaki, aki erre tette fel az életét, és addig killódik ezekkel a gyerekekkel, míg az év végére úgy nagyjából, ha jó a helyzet, elkezd tudni írni, olvasni. Ez maga a csoda. Ezért kell, és kellene sokkal jobban megbecsülni őket. A szó mindenfajta értelmében. Nem csak az anyagiakról van szó. Hanem ez valami elképesztő munka, sok ilyen van, csak most éppen ez jött itt elő a Szentírásból, hogy nagyon világos és nagyon egyértelmű, hogy az maga a csoda, mint ahogy az is maga a csoda, hogyha valaki valakit Jézushoz vezet. A balesetekhez, a koncertekre, Forma 1-es versenyre, nem messze Budapesttől, tódulnak az emberek. Csak elég mondani, és már mennek ki, hogy ezt vagy azt lássák. Jézushoz nem szoktak tódulni. Ezért kell segíteni. Ha nem akar valaki menni, akkor el lehet neki mondani, hogy van lehetőség arra, hogy a sok közül megtaláld az egyetlen egyet, az igazit. Mit látott Antiókiában Barnabás, amikor megérkezett? Azt olvassuk, hogy látta az Isten kegyelmét, mi sokszor azt látjuk meg, ami vonzó, ami figyelemfelkeltő, ami érdekel, ami hat ránk, vagy amit nagyon erőteljesen mondanak nekünk. Ezt használják ki a reklámok tervezői, sokszor úgy, hogy nem is látjuk a képet, csak olyan rövid ideig villantják föl, hogy az agyunk felfogja, de a szemünk nem is annyira. Ez már a legdurvább reklám, amikor úgy hatnak ránk, hogy észre sem vesszük, de van ilyen. Az építész az épületeket, a kiránduló a tájat, a katona a várakat, a jól vagy kevésbé jól vétető részeket veszi észre, az éhes ember éllem után kutat, vagy az étterem étlapját fürkészi, Barnabás pedig az Isten kegyelmét látta. De ez nem azt jelenti, hogy az rossz ember, aki nem az Isten kegyelmét látja meg elsőnek, van, amikor a várat kell észrevenni, meg az étlapot, változó. Barnabásnak a lelki szolgálat fontos volt, ő az Isten kegyelmét vette észre, nincsenek ezek ellentmondásban egymással. Mikor, minek van az ideje? Barnabás Isten munkáját, ajándékát látta meg, de azért a lelki szeme is erre volt, hogy ezt meglássa, mert ezt kutatta és ezt kereste. Barnabás krisztocentrikus ember volt. Vannak, akik problémacentrikus emberek. Mindig csak a bajaikkal, meg a problémáikkal foglalkoznak, és azokra figyelnek. Sokan a hitre jutásuk után is csak bárványt cserélnek. Addig valami más volt, utána belép Isten, de akkor is marad az ő akarata, a saját akarata, és nem az Istené, csak bálványcserény. A bálványok etetése viszont halálosan kimeríti az embert. Ez az igazság. Mert etetjük az egónkat, ahelyett, hogy Krisztus kerülne a középpontba. Ezért beszél a Biblia megtéréssel kapcsolatban teljes halálról. Mert ha mi egocentrikus emberek vagy problémacentrikus emberek maradunk, akár azután is, hogy elindultunk a hitben, akkor alig-alig változik valami. De Isten segít abban, hogy ez ne így legyen. A bálvány etetése tehát felemészt minden életerőt, mert Isten nem tud beleszólni a dolgba. Ketten, ő meg én nem férünk el a mi szívünkben, egy szívben. Akkor Isten kivonul ott, és azt mondja, hogy csináld akkor magad. Akkor a saját döntéseit szerint éljél, de ne engem hibáztass, ha a következményekkel szembe kerülsz. Feltétlenül cserélni kell, akinél ez nem történt meg, problémacentrikusságot és a bálványcentrikusságot krisztocentrikusságra. Nem a vallásos tevékenységet kell jobban beizzítani. Nem erről beszél a Biblia, hanem az életünket kell átadni az Isten kegyelmének és akaratának. Az Istennek való engedelmesség útját kell megtalálni az ő segítségével, újra és újra. Sokan azt hiszik, hogy a széles meg a keskeny út, az két külön út, szó sincs róla. A széles útban van benne a keskeny. És ha valaki lelép a keskeny útról, az Isten útjáról, az egyből a szélesen találja magát. És az pedig a pusztulásba visz, azt mondja a Szentírás. Megmaradni hogyan lehet akkor a keskeny úton? Úgy, hogy az Istennek rendelem alá az akaratomat, az egómat, a terveimet, a munkámat, ne én akarjam már eldönteni, hogy meddig maradok egy helyen. Kérdezzem újra és újra az Istent, ez olyan, mint a számítógép. Frissíteni kell. Lehet, hogy egyszer ezt értetted meg. Biztos, hogy nem változtatott közben az Isten dolgon? Mi a baj, ha kérdezni kell? Én emlékszem arra, amikor a üzletkötői munkát ott kellett hagyni, és a teológiára kellett jelentkeznem. Hát már azt se tudom, hogy hányszor kérdeztem az Istent. Nehogy eltévesszem. Mert azért ez egy kemény döntés volt. És mindig ugyanazt mondta az Isten. Aztán harmad évtáján úgy voltam, hogy ebből nekem elegem van. Ott hagyom az egészet. És te mit szólsz ehhez, Istenem? A válasz a következő volt. Aki meghátrál, abban nem gyönyörködik az én lelkem. Így aztán maradtam. Letettem a vizsgát. Idős kolléga azt mondta, lelkész kolléga, akkor, mikor ez történt, hogy mint egy lelkész akarsz lenni. Erre hívott el Isten. Igen. Ezt nem lehet teológiai nélkül. Végezd el az egyetemet, és aztán végezd a szolgálatot. Akkor majd úgy, ahogy te gondolod, Isten szerint. De addig itt kell maradni, és ezt végig kell csinálni. Vedd ezt tudomásul, vagy hagyd itt, és menj el. Ez nem megy. Ezek a keretek. A kereteken belül. Aztán majd Isten kinyitja az ajtót, kinyitja a misszió ajtaját, üldöztetés vagy misszionárosok által, és mást fog adni. Nem megy tehát másképpen ez, csak úgy, hogy lelkileg átlátszó életet élünk az Isten előtt. Mit tett Barnabás Antiókiában? Segített a szegényeken. Saul mellé állt, hogy a lelki fejlődésük úgy folyék, hogy abból haszon legyen a számukra. Hogy ne tévedjenek el. Akkor is már nagyon sok tévtanítás volt. Különböző hatások érték őket. Barnabás meg az egészséges, krisztusi tanításról beszélt nekik. Pál és Barnabás, mert ugye elment Pálhoz, Saulushoz, aki pálapostol lett, Barnabás egy évig együtt szolgáltak a gyülekezetben, és azt olvasok, hogy napról napra erősödött a gyülekezet Isten igéje hirdetése nyomán. Ez az a vitamin, amit minden vasárnap, hétköznap, minden igeolvasás alatt belénk akar inekciózni, adni az Isten, hogy tápláljuk a halhatatlan lelkünket az ő szavával. Barnabás tehát először egyeseknek lett a vigasztalója, aztán már az egész antiókai közösségben végezte ezt a szolgálatot. Intette őket, hogy maradjanak abban, amit Krisztusról tanultak. Sokszor az van, hogy elmondják, hogy mik egy lelki vezetőnek a kötelességei, de a jogairól nem szoktak beszélni. Márpedig a lelkésznek, meg a lelki vezetőknek vannak jogaik is. Itt például az a joga volt Barnabásnak, hogy intette őket, hogy maradjanak meg. Vagy ha olyasmit mondtak, vagy csináltak, akkor figyelmeztette őket, hogy ne haragudj. A hited, meg ez a viselkedés, meg életmód, meg amit csinálsz, ez hogy jön össze? Hogy férez meg? Nálad. Mit mond az ige, és mit csinálsz te? Gondold már végig. Ez a jog, amit ad az Isten azoknak, akik szolgálatot végeznek. Azt látom, hogy legnagyobb bajokat az okozza egy közösségben, ha soha semmi nem elég. Ha mindig kevés az, ami éppen van. De otthon is ugyanígy van. Amikor ott van három vagy négy felvágott egy családban, meg hozzá kétféle sajt, és akkor gyerek félrelöki mindegyiket. Ezt már unom. De hányféle van ott? Van, ahol nem így van, csak egy legfeljebb kétféle van kitéve az asztalra. Tehát érdemes ezt is végig gondolni, hogy az Isten félelem megelégedettséggel. Most tulajdonképpen sok vonatkozásban a bőség idejét éljük. De ez nem lesz mindig így. Nagyon világosan látszik ez. Nagyon világosan látszik. Nem lesz mindig így. Adjunk állát Istennek, amíg megvannak ezek a lehetőségek, mert nem lesz mindig így. A gyülekezet élet egyébként is csapatmunka. Nem csak az a jó, amit valaki mond, vagy amit valaki kritizál, és ugye azt kéne csinálni, amit ő mond, mert csak az lehet a jó. A gyülekezet élet ugyanúgy csapatmunka, mint egy munkai közösség, csak másról szól. Az evangélium megértéséről és hirdetéséről szól, ahol Krisztus a fej, itt ugye a kefalosz szót használja a Szentírás. A legmagasabb szintű vezető fej Jézus Krisztus. Ő ad jó ötleteket, látást, kitartást, amikor kell új munkatársakat, pénzt és időt mindenre. A vallás mindig a következőt mondja. Gyere közénk, mi tudjuk egyedül az igazságot. Sőt, mi vagyunk igazak egyedül. Sőt, mi nem csak igazak vagyunk, de mi vagyunk a kiválasztottak. Ez tévtanítás. Nem tanít ilyet a Szentírás. Beszél a kiválasztásról, de nem ebben az értelemben. Az a kiválasztott, aki a kiválasztást elfogadja. Ugyanis azt olvassuk, hogy Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság megismerésére eljusson. Cölöp. Most verem le. Cölöp. Az, aki választott, aki a kiválasztást elfogadja. Mert hogy ez az Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön. Azzal tévesztik el, nem győzöm eleget ismételni, hogy miről tud az Isten, és mit akar az Isten. Isten nem akarja, hogy bárki elkárazzon. Hiszen ott van a Szentírásban, hogy az ördögnek és az angyalainak készítette kározat tüzét. Nincs szó az emberről. Az más dolog, hogy aki nem áll át az Isten oldalára, az marad azon az oldalon, ami a kározatba visz. De az, hogy tudja az Isten, hogy ki fog üdvözölni, és ki fog elkározni, ez nem azt jelenti, hogy ezt ő így akarja. Hát világosan beszél erről a Szentírás. Minden ember üdvözöljön, és az igazság megismerésére eljusson. Az igazi egyház mindig azt hirdeti, hogy gyere Jézushoz. Ő az egyedüli igazság. A hamis egyház mindig a cselekedetek vagy a tanításuk igazságát hangsúlyozza. És aki ezzel nem ért egyet, azt a legtöbb esetben rövid úton el szokták távolítani a közösségből. Nyisd ki a szíved Jézus előtt. Ő nem a tetteid és érdemeid miatt, meg a cselekedeteid miatt szeret téged. Akkor is szeret, ha nincsenek jó cselekedeteid. Sőt, egyáltalán nincsenek jó cselekedetek valakinek az életében. Ha nincsenek vallásos érdemeid, egyébként se kellenek, mert semmire nem jók. Akkor is szeret, ha te nem szereted őt. Akkor is szeret, mert nem tud nem szeretni. Mert az Isten a szeretet. És akárhogyan élsz, bármit csináltál, akárhogy elmaradtál, vagy csak időnként jut eszedbe Isten, akkor is szeret, mert nem tehet mást. Mert ő a szeretet maga. Pont azért szeret, még ha nem akarsz tudni róla, vagy tudni akarsz róla. Akkor is, mert azt akarja, hogy közelebb kerülj hozzá. Az ő szeretete határtalan. Nem akkor fog szeretni, ha megváltozol, és jobb ember leszel. Ugyan meddig kellene ezen dolgoznunk? Aztán akkor se érnénk el semmit. Most nemrége hallottam, hogy egy egykor nagyon-nagyon gazdag milliárdos szavait elmondta, hogy hát ő is azt hitte, hogy addig kell dolgozni az életén, amíg eljut oda. Míg aztán eljut oda, ahol akart, és rájött, hogy ott sincs semmi. Ott is ugyanazzal találja magát szembe. És csődbe borult az egész élete, és szinte mindent elvesztett a szó sokféle értelmében. Az Isten szeretet, és az ő szeretete fog megváltoztatni. Pont ez a lényeg, hogy mi nem tudjuk magunkat, de ő meg tud változtatni minket. És erre ő a garancia, nem mi. Ő az egyetlen, aki ezt meg tudja tenni. Ez történt Antiókiában is. Először Jeruzsálemből segítették az antiókiai keresztényeket, aztán, amikor baj volt Jeruzsálemben, akkor a megerősödött, és anyagilag is megerősödött antiókiai keresztények adományt küldtek a jeruzsálemi szegényeknek, a gyülekezet szegényeinek. Ez teljesen normális dolog. Ment a segítség Barnabás által, meg Saul által, aztán ment Antiókiával a segítség a jeruzsálemi szorult helyzetbe levő keresztény közösségben. Lassan Antiókia ezek által az akkori keresztény világ egyik, Jeruzsálem mellett egyik, de később a legfontosabb központjává lett. A misszió anyahajójának is nevezték később Antiókiát. Jött az iszlám, és az öt korábbi keresztény misszió központból, amit később patriárkátusnak hívtak, a jeruzsálemi, az alexandriai, és az alexandriait vérrel, karddal elpusztították, és megmaradt a római, meg a bizánci. Ők meg 1054-ben nagy szeretettel kölcsönösen kiátkozták egymást. Ez maradt abból, amit Isten olyan kedvesen és olyan sok ajándékkal elindított. Megmaradni az úton? Nagyon fontos kérdés. Mert ha nem maradunk az úton, csak a pusztulás jön. Nyilván nem sokat tehettek az iszlám térítés és háború ellen, ez nyilvánvaló, nem maradhatott más, aki tudta elmenekült egyébként. De maga a gyülekezet közössége az megsemmisült. Mai napig tulajdonképpen ezt a kölcsönös kiátkozást igazán ez a két terület hely nem mondta vissza. komoly intés és figyelmeztetés mindnyájunk számára, hogy ne gondoljuk azt, hogy letélve az útról, Isten automatikusan ugyanúgy adja majd az áldásokat. Szó sincs erről. Letértek az útról bizonyos értelemben, és nem adta Isten az áldásokat. Ezért intette újra és újra Barnabásnak a többiek, maradjatok meg abban, amit tanultatok. Maradjatok meg abban, amit tanultatok. Tudunk tehát olyan döntéseket hozni Isten segítségével, ami jó döntés. Ezért volt olyan fontos, amit a végén hangsúlyoz a Szentírás a Jelenések könyvében, ránk maradt utolsó imádsága az őskeresztényeknek, ami így hangzik, ugye, jövel Urunk, Jézus, imádkoznak. Jézus pedig előzőleg azt mondja, hogy eljövök hamar. És erre újra azt válaszolják, ez egy keleti liturgia is volt. Egyébként gyere Jézus, hívják Jézust abba a helyzetbe, amiben élnek. Hogy ne a probléma, ne az ego, hanem Krisztus legyen a központban. Ezzel zárul tehát a Biblia utolsó lapja, eljövök hamar, és erre ez a responzórikus válasz, hogy jöjj, Urunk Jézus. Miért van erre szükségünk? Mert az életünket, világunkat Isten nélkül csak a rossz központ körül tudjuk berendezni. Nem lehet másképpen. Egy indiai misszionárs írta le a következőt. Egy állatkereskedő gyakorlott kígyószelítőt keresett, aki rá tud bírni egy 5 méter hosszú óriás kígyót, hogy kicsavarodjon. Ugyanis olyan rosszul tekeredett össze a fogságban, ládában, hogy depressziós lett és mindenkit megtámadott. Hát, ha találtok valakit, mondta a misszionárusnak kereskedő, aki helyes irányban tudná összetekerni. Ha önmagunk körül vagyunk összecsavarodva, írja Stanley Jones, mint a központ, az ego vagy a bajaink körül, akkor rossz a központunk. Akkor semmi nem jó, mindenki bánt és mi támadunk. A belső lelki életünk Isten köré csavarodik, ő a központ, akkor békesség és kiegyensúlyozottság lesz az életünkben. Akkor helyes irányban tekeredik az életünk, és a békesség forrásává és alapjává lesz. Ezért lehet kérni ezzel az egyszerű mondattal, Uram, gyere és csavar ki engem a helyes irányba. Imádkozzunk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy ott Antiókiában nevezték először a téged követőket keresztényeknek. Kérünk arra, hogy hagyd tudjunk mi is úgy szólni, gondolkodni, élni, hogy igazán őszintén igaz legyen ez mindig, mindenkor, minden esetben ránk. Te tudod pontosan, hogy milyenek vagyunk. Azt is tudod, hogy mennyire esendők vagyunk, és hányszor szeretnénk engedelmeskedni, és mégsem tudunk, mert igazán nem akarunk. Kérünk, hogy irányíts minket, tekerj minket a helyes irányba, fordíts minket a helyes irányba, abba az irányba, amit te akarsz kijelölni nekünk, ami a szerinted való helyes, keskeny út. Tarts meg minket azon, ha már rajta vagyunk, hanem akkor segíts átlépni a szélesről a keskenyre. Segíts, hogy befogadjunk téged, az egyedül igaz Istent, és köszönjük azt is, Úr Jézus, hogy aki te hozzád fordul, azt te semmiképpen el nem küldöd magadtól. Amen. Csendben beszélgessünk Istennel. Jézus Krisztus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A megkezdett dicséretünk 4. verszakát énekeljük el. Kérünk, Úr Isten, 168.4. Hallgassuk meg a hirdetéseket, ma délután 5 órakor ifjúsági óra lesz, csütörtökön 6:30 biblióra van, holnaptól szombatig kezdődik a gyülekezet fiataljának itt a templomban az ifjúsági táboruk. Imádkozzunk azért, hogy Isten igéje élő és ható legyen, és tudjanak és akarjanak is ahhoz igazodni, és akarjunk mindnyájan. 29-én szombaton 5 órakor női óra van, hívom erre a fiatalabb és idősebb nő és asszonytestvéreket is. Jövő vasárnap 30-án úrvacsoroztás lesz. Megköszönöm Kneip Matyinak, hogy leesek köveket csemperagasztóval szépen, akkurátisan. 7 évesként, ugye, ha jól tudom, 7 éves, 7 évesként szépen visszaragaszgatta, mert hogy vállalta, hogy ő kijavítja azt, ami nincs a helyén. Jó dolog ez, és valahol itt kell kezdeni valószínű. Így van ez. Hirdetem még az adakozás lehetőségét is. A jókedvű adakozót szereti, és megáldja az Isten. Énekeljük el a himnuszt, és vegyük Isten áldását. Vegyük Isten áldását. Istennek népe, áldjon meg téged, az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon te néked békességet. Amen.